Mosaic.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Márton Evelin, látónívó díjas kolozsvári írónővel beszélgetünk a Bukárt kiadónál hamarosan megjelenő regényéről, a Szalamandrák éjszakáiról. Valahol mind szalamandrák vagyunk, színesek, szürkék, meg albinók. De éjszaka ez sokkal ijesztőbb, írja Vida Gábor Márton Evelin negyedik könyvéről. A kolozsvári írónő első novellás kötete, a Bonjour Lajbovic, 2008-ban jelent meg a Budapesti Pont kiadónál. Második novellás kötete, a Macskamész, 2011-ben látott napvilágot, a Csíkszeredai Bukárt kiadónál. Ezt követte 2012-ben a Papírszív című regénye, és a nyár folyamán megjelenik legújabb regénye is, a Szalamandrák éjszakái. Adásunkban részleteket hallhatnak a regényből a szerző felolvasásában. Tartsanak velünk! A nyár folyamán jelenik meg Márton Evelin negyedik kötete. Ez ismét, mint a tavaly előtt megjelent könyved is, regény lesz. A címe Szalamandrák éjszakái. A Bukárt könyvkiadónál megjelenő könyv borítóján a következő szöveg olvasható.
Vida Gábor tollából egyébként, aki szerkesztette is, igen.
Zaklatott női meg férfi sorsok, a harmadik évezred eleje, a felnőtté válás gyötrelmei, az eszmélkedés extázisa, a szerelem és a barátság útvesztői, háromszögek, találkozások és menekülések, szex, drog és alkohol egy multikulturális Romániában. Hogyan született meg ez a regényed? Miről van szó benne?
A regényem az egy rövidebb történetből kerekedett ki. Ezelőtt egy pár évvel Láng Zsolttal együtt volt egy rovatunk, amiben ilyen kocsma történeteket írtunk, ez a Transindexen jelent meg Kezes Feles néven, és abban volt egy ilyen írás, hogy Nád és Pilóta, ami hát csak arról szól úgy röviden, hogy egy ilyen ősz elejé társaság valahol a Fekete-tenger partján, és egy nő belebotlik egy pasasba, aki hát pilótának tűnik legalábbis, és ott összebarátkoznak egy ilyen furcsa barátságot, és végülis ebből épült ki az egész regény. Már amikor megírtam azt a novellát, akkor még volt a fejemben egy csomó szál, hogy hogy lehetne azt kibontani, és végül tett egy baráti társaságnak a története, akik gyermekkoruktól együtt élnek, nyaralnak, nyilván szerelmi szálak fűződnek közöttük, összevesznek, kibékülnek, hát és végigköveti végül az ő sorsukat, ugye a tinédzser koruktól a 30-as éveik elejéig.
Mire utalsz a regényed címében, Szalamandrák éjszakái? Kik ezek
enne,
a szalamandrák?
Hát végül is ők a főhősei ennek a könyvnek. Ez a baráti társaság úgy jön össze tulajdonképpen a kemény magja, hogy egy bizonyos helyen nyaralnak minden évben a Fekete-tenger partján, és hát mindenféle dologról beszélgetnek, és kamaszkoruk elején kitalálják, hogy ugyanúgy, mint a benszülött indiánoknak, kellene legyen egy totem állatuk, és akkor sokat gondolkoznak, hogy mi lehetne ez a totem állat, és végül a szalamandra mellett döntenek, mert hogy az kétéltű, és ők is úgy érzik magukat, több okból kifolyólag is, hogy kétéltűek. Most ez a több okból kifolyólag, ez azért is, mert hogy hát nem mondanám azt, hogy ilyen nemzeti identitás zavaraik vannak, de szinte mindannyian vegyes házasságokból származnak, tehát egyik szülő mondjuk magyar, de a másik román, bolgár, és ennek társai, és akkor emiatt is úgy gondolják, hogy a szalamandra az, meg hát, hogy nagyon szereti a szalamandra és az ilyen vizes környezetet, és ők is ilyen vízfüggőnek gondolják magukat, tehát röviden ez.
Márton Evelin látónívódíjas írónővel beszélgetünk a nyár folyamán megjelenő legújabb regényéről. A következőkben részletet hallhatnak a Szalamandrák éjszakáiból a szerző felolvasásában.
A szívemben
ebben némi hulladék volt. Azt akartam a tengerbe dobni. Egy divatos sláger szövegét mormogtam magamban, abban is valami szívtakarításról van szó. De a dallama sehogy sem jutott eszembe. A fejemben éppen a Fijis harsogta a Killing Me Softly-t, és ekközben arra gondoltam, hogy nem is érdemes kidobni semmit. Az én hulladékaim a tenger mélyéről is visszatalálnának a szívembe. Anwarnak hívnak, félig perzsa vagyok. Habár ez inkább csak egy adat. Anyámat örökbe vették a nagyszüleim, ők magyarok, apám is az. Én akkor mi lehetnék? A halak jegyében születtem egy Románia nevű országban, ami olyan, mint egy rosszul összefércelt, de szép mintázatú szőnyeg. Most éppen Afrikában lakom. 30-on túl vagyok, de nem hiszem, hogy valaha is igazi, komoly felnőtt lesz belőlem. Nem is vágyom erre. Szeretek céltalanul kóborolni, végzetes szerelmekbe esni, jó csizmákat és bőrkesztyüket hordani. Furcsa összetételű koktélokat inni, mint például a tonikos beherovka. Jó és kevésbé jó cigarettákat szívni, macskákat simogatni, és elolvasni minden olyan könyvet, ami a kezembe kerül. Azt hiszem, életem során több időt töltöttem olvasással, mint valódi éléssel. Beleértve ebbe a szerelembeesést, ivást, cigarettázást, macskasimogatást és egyebeket. Azért jöttem ma el a Fekete-tenger partjára, hogy jól megnézzem, aztán elbúcsúzzak tőle, és hátat fordítva örökre távozzak. Ezt a drasztikus lépést azért gondoltam helyén valónak, mert szakítani akartam mindazzal, ami itt voltam, éppen ennek a tengernek a partján, és ebben az országban. Mintha nem tudnám, hogy ez lehetetlen. A helyet, ahol most a homokban üldögélek, Sárga partnak hívják. Itt született Kajgál, a költő, a mi tatárszerelmünk. Itt töltöttük a nyári vakációkat, később a szilvesztereket is. Itt találta ki Milen, gyermekkori pajtásom a szülővárosomból, hogy a totem állatunk a szalamandra legyen. Ebben Kajgálnak a költőnek is része volt, mert állandóan kétéltűnek csúfolt minket amiatt, hogy vegyes családokból származunk. Milen édesapja bolgár. De őt is egy harcias nagymama nevelte magyarnak, úgyhogy így jártunk. A szalamandrákat azonban elfogadtuk, és aztán felnőtt korunkig ezzel az élőlénnyel azonosítottuk magunkat, sőt, sorozatos baklövéseinket és eltévejedéseinket, de a sikereinket is ennek az állatnak a számlájára írtuk. November van, hideg, apró szemű eső esik, és nekem ismét lehetetlen érzéseim vannak. Úgy tűnik például, hogy egy macska dörgölődzik a lábamhoz. Aztán már látom is a semmiből előkerült rőtvörös testet. Ez csak Filemon lehet, döntöm el magamban, és szeretettel gondolok lelkem örök társbérlőjére, hogy felkeresett tengerparti magányomban. Nagyjából 3 éve derült ki, hogy kezdődő petefészekrákom van. Megoperáltak és megúsztam, itt vagyok, élek. Azóta van egy kedvenc mondatom, ami így hangzik. Csoda, hogy még mindig hinni tudok a csodákban. A lelki nyavajáimat illetően azt hiszem, menthetetlen vagyok. Hiába zarándokoltam el ide a Sárga partra, és hiába hunyom lesz szorosan a szemem, és hiába érzem a hullámok ütemes csapkodását hallgatva, hogy anyagtalanná válok, talán mégsem vagyok élő, régen meghaltam már, ez csak a lelkem képzeli. Ilyenkor a vörös macskám újfent feltűnik a semmiből, és kélyesen a lábaimhoz súrolja a testét, mintha azt mondaná, tessék szépen felébredni és kinyitni a szemeket. Él, jelen van, saját magában főleg. Távolból néha kutyaugatás hallatszik. A Sárga partra azért is jöttem el, mert magamban is valamiféle szakadék szélére értem, és tudom, hiába félek, le kell néznem, meg kell találnom önmagam, bármi legyen is ott lent, szennyli, fehér habok, rózsaszínű vattacukor, vagy mindenből egy kevés. A fejemben most színes képek kavarognak, mint a hópelyhek, és én, mivel nincs más, aki parancsolhatna, újra időt adok magamnak. Míg a macska újra felbukkan, mondom, csak addig, ígérem. Aztán újra kinyitom a szemem, mert érzem, hogy ismét a lábamnál tekereg egy rőtvörös test. Szerbusz, Filemon! Isten hozott a sárga partra, kiáltom 2000 akárhány novemberében, és valahonnan a nyílt tengerről, vagy ki tudja honnan, az is lehet, hogy csak a fejemből egy hang válaszol. Szervusz, Ambar, szervusz, szervusz. A tenger mogorva. A partot piszkos sárga hullámok nyaldossák. A víz egyáltalán nem volt fekete, még a halászhálókon túl is bent egészen messze zöldesen világított. Kint a parton sűrű ködült, és természetesen esett az eső. Mégis jól láttam ezt a derengést. Lehet, hogy a mélyben fényes halak úsznak, vagy zöld lámpaernyős olvasóterem van odalent. Elsüllyedt hajó legénysége kártyázik a fényénél. Buvár ismerőseim szerint, akik nem annyira romantikusak, mint én, könyvek és szellemek egyáltalán, műanyagpalack és egyéb hulladék viszont bőven van imádott tengerem mélyén. A fényes halakról nem mondtak semmit, szóval az is meg lehet, nem csak képzelem őket. Hiába jöttem a sárga parttól búcsút venni. Amint megláttam a fekete tengert, szerte foszlott minden eltökéltségem. Tudom, hogy soha nem fogok tudni megválni tőle. Bárhol legyek is, mindig úgy fogok vágyakozni utána, mint egy kényelmes meleg ágy után. Minden tengert és óceánt kedvelek, de erről az egyről azt gondolom, hogy egy kicsit az enyém. Ismer engem, ismerem én is, még akkor is, ha mogorva és rideg, és vészjósolón mormog. Hideg volt, ezért fél óra céltalan lötyögés és bámészkodás után elővettem a férjemtől ajándékba kapott fémflaskát. Bölényfüves pálinka van benne. A pálinkát apámtól kaptam még 2 évvel ezelőtt, de behoztam. Mostani lakhelyemen Afrikában ritkán támad kedvem ilyesmit inni. A bölényfüvet pedig úgy pakolom üvegből üvegbe, mint egy szent erekjét. Évekkel ezelőtt adta a Zubrovka vodkával együtt Andrej nevű lengyel ismerősöm. A bölényfű most a fémflaskában lakik, és lehet, hogy már semmi aromája nincs, én mégis érzem, mert emlékszem az ízére. Kortyoltam egyet a pálinkából, aztán kitettem a flaskát magam elé az asztalra, és elkezdtem gondolkodni, hogy miért esik szét körülöttem folyamatosan minden, és hol a fenébe van most már az én hazám, mert régebben ott volt, ahol a barátaim, de már a barátaim is elfogytak, meghaltak, szertefoszlottak, mint a déli báb. Vagy csak úgy begobóztak magukba, hogy bennük sem hazának, sem nekem nem jut hely. Azzal bátorítottam magam, hogy időközben legalább azt sejteni kezdtem, ki vagyok én. Egy örök kamasz vándoríró, aki nem akarja például, hogy folyamatosan szétessen körülötte minden. Csak azt nem tudja, hogy lehet ezt a szétesést megállítani, vagy belenyugodni, hogy ez így van, ezért nem tehet mást, rögzíti azt, amit lát, látott, vagy amit elképzelt. Megértettem, hogy hiába állnék fel és mennék el, hátra sem nézve a partról, mert örökre a retinámba ivódott, meg a bőrömbe és a hajszálaimba is, bennem lakik, nem írthatom ki, ahogy azokat az embereket sem, akikkel kapcsolatba kerültem. Mindennek és mindenkinek létezik egy bennem lakó mása.
Mennyiben személyes tapasztalatokból táplálkozol?
Nekem minden könyvem nagyon személyes, sőt, egy kedves ismerősöm nemrégiben azt mondta, hogy talán túl személyes is.
Nyilván
nem pejoratívan fogalmazta ezt meg, csak azt mondta, hogy lehet, hogy emiatt egyeseknek kevésbé élvezhető, mert hogy túl bensőséges. Hát a Szalamandrák éjszakája azért ez már egy másik állapotom, vagy nem tudom, tehát, hogy így az ember a negyedik könyve körülbelül rájön arra, hogy nem hagyhat minden szöveget pont abban az állapotában, ahogy neki tetszik, mert hogy nem magamnak írok csak. Ha csak eszteném, akkor nem kellene közöljek, és akkor minden szöveg úgy maradna, ahogy megszületik.
Meg vagy elégedve ezzel a regényeddel? Amikor a múltkor beszélgettünk az első regényeddel, azt mondtad, hogy a kiadód nagyon sürgetett, és talán hamarabb összecsaptad, mint ahogy szeretted volna. Hát most volt időd kiírni magadból?
Volt időm kiírni, hát több mint 2 éve írom ezt a könyvet, és Vida Gábor rengeteget segített nekem, ő szerkesztette ezt a könyvet, és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta, tehát pont ezeken a részeken, amit mondok. Vagy ugye, mivel hát kollégák vagyunk, tehát rádióban dolgozom én is, azért ez rányomja a bélyegét az ember stílusára, tehát hogy hajlamos vagyok hírszerűen megírni bizonyos dolgokat, és az nem biztos, hogy talál a szöveg többi részéhez, vagy úgy a szövegkörnyezetbe. Na és hát, hogy megelégedve, ezek mind olyanok, mintha a gyermekeim lennének, hát most az ember a gyerekeivel, hogyha mindent lecsupaszít, akkor meg van elégedve, mert hát a sajátja. De, hogy mondjam, inkább megnyugodtam, hogy befejeztem, és akkor ezt elengedtem, és kész.
Könnyen írtad a legényt? Jött úgy a tudatból?
Igen, igen, könnyű volt, de egy jó ideje már elég programszerűen írok. Tehát, hogyha nekifogok valaminek, különben a papírszívet is így írtam.
Ott az azt első hiszem, legényed, igen.
Igen, ott nem is annyira a kiadó miatt történt az, hogy összecsaptam, hanem hogy én osztottam be rosszul az időmet, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon sok időt írtam naponta. Tehát olyan is volt, hogy napi 10 órát írtam, és nem pihentem, és na, ennek hagytam időt. Tehát magamhoz képest nagyon hosszú ideje írom a Szalamandrák éjszakáit, több mint 2 éve, és sokat reflektáltam rá, hagytam, hogy pihenjen. De egyébként, amíg írok, minden nap írok, tehát 2-3 órát minimum.
A rádiózás mellett.
A rádiózás mellett, meg, igen, az meg a napi életem mellett, igen.
Evelin, már gondolkoztál el, hogy mi lesz a következő termék, hát, amit kiadsz a kezedből?
Gondolkoztam rajta, mert kaptam egy felkérést egy másik kiadótól, most nem mondanám a nevét, hogy ne legyen emiatt senkinek problémája, vagy ha véletlenül nem tudom teljesíteni a feladatomat, akkor senki ne maradjon szégyenben. De az igazság az, hogy van még egy megkezdett, szintén egy regény, ami megint úgy lett regény, hogy több összefüggő történetből, és az is a szándékom egyébként, hogy annak a tagolása másabb mindennek. Szalamandrák éjszakái az egy ilyen összefolyó történet, amiben még van egy Milen könyve nevű rész, a Milen az egy másik főhős ennek a sztorinak, és beemelek részeket úgymond az ő könyvéből. Viszont ez a másik, aminek neki fogok fogni, gondolom, valamikor most 1-2 hónapon belül, azt ilyen lazábra hagynám, és végül is regény lesz, de ilyen összefüggő történetek formájában. Az ilyen valóság és nem valóság kapcsolatáról szól végül is. Tehát, hogy mennyire vékony az a határ, ami elválaszza azt, ami tényleg reális és van, és hogy hogy lehet ezt eldönteni, vagy hogy lehet erre rájönni, mennyire megfogható. Erről szól, nyilván szintén van benne egy szerelmi szál, hát és az is mindenfele játszódik a világban. Ez, hogy mondjam, nem egy erőltetett dolog, a Szalamandrák éjszakáiban is több helyszín van, Romániától Afrikáig mindenféle helyszínen előfordulnak a főszereplők, de ezt én úgy érzem, hogy mi így élünk, tehát hogy ez a mi generációnknak, vagy hogy most ez így van. Ebben nincs semmi különcködés, vagy kitűnni akarás, egyszerűen így élünk.
Megkérhetlek, hogy végezetül olvass fel egy rövid részletet, vagy egy fejezetet a Szalamandrák éjszakáiból.
Szenzáció számomra az, hogy itt is imádják a rádiót. Szoktam néha mesélni nekik arról, hogy a másik életemben, ahogy ők mondják, rádióban dolgoztam. Azóta embernek néznek. Majdnem embernek. A nő végül is egy másik faj, nem? Változatos a nők helyzete Afrikában. Egyelőre csak annyit látok, hogy ez is ugyanolyan haotikus, mint minden. Azért nem bánom, hogy nem születtem maszáj nőnek. Ez a másik élet megnevezés legalább olyan komoly, mint amilyen vicces. Olyan, mintha földön kívülinek néznének néha. Persze nem néznek annak, csak sajnálnak. Ez akkor derült ki, amikor Geaton, a pilóta barátja, minden földi ingóságommal együtt szállított engem felfele az Usambaras hegységbe. Muhezzában valami útlezárás miatt kicsit elkeveredtünk. Piacszerű térségen kötöttünk ki. Keaton megállt, hogy érdeklődjön. Ez könnyen ment neki, mert azonnal az autó mellett termett néhány robogós fiú, akik a közel 30 fokos meleg ellenére tigli dzsekiket és sapkát viseltek. Akkoriban még nagyon keveset értettem szuahili nyelven, de a mzungut, azaz a fehér embert rögtön felfogtam. Azt is, hogy az egyik robogós fiú felajánlotta, elvezet minket az Usambaras fele tartó úthoz. Mit mondtak neked rólam? Kérdeztem a magában somolygó Geatont. Ó, semmit, válaszolta. De hát hallottam, hogy beszéltetek valamit. Geaton sejtelmesen vigyorogni kezdett, ilyenkor valósággal kiállhatatlan. Addig erősködtem, míg elmesélte, hogy a fiúk megkérdezték, honnan jöttem. Mire Geaton elmondta, hogy Romániából. Erre a fiúk állítólag hozzám kezdtek beszélni mindenféléket kérdezvén az országomról, és nagyon meglepődtek, mert én egy mukkot sem szóltam. Geaton elmondta nekik, hogy nem értek szuahili nyelven. Mire ők elképedtek, aztán sajnálkozni kezdtek, hogy de akkor milyen nyelven beszélek, hát más nyelv nincs is a világon. Ők így gondolják, és végül is igazuk van. Mindenki a saját nyelvet érzi az egyetlennek, azaz az egyetlen igazinak. A többi az idegen. Idegen nyelv. Hát, így jártam. Még nem derítettem ki, mit gondolnak a szomszédaim itt a hegyen az ember eredetéről. Jó lenne ezzel foglalkozni, de vajon lesz hozzá türelmem? Talán lesz, mert mindegy, hogy hol nyílik a szem. Arra, hogy mi is az ember. És hogy fogtad meg a hangot? Kérdezi Amuz kisfia. Megmutatom neki a felvevő szerkezetet. Hitetlenkedve nézi az apró gombokat, de miután felvesszük a kuka körül ricsajozó páviánok hangját, már bizakodóba tekintete. Cirkuszolnak, mert nem tudják kinyitni ezeket az újfajta konténereket. Visszajátszuk a hangukat. Mulatságos pofákat vágnak egy darabig, aztán meglehetősen harciasan közeledni próbálnak. Amuz fia gurul a nevetéstől. Jó móka ez a rádió, mondja, és nincs szívem belebonyolódni abba, hogy a rádiótól mindez még igen távol áll. És lehet, hogy ez a kijelentésem nem is igaz. Csináljunk egy rádiót, kiáltja lelkesen. Legyen sok zene, és akkor ide jönnek a faluból, és táncolnak. Gyümölcsöket hoznak neked, jó lesz? Kérdezi. Időnként tényleg szervezünk ilyen kis házi fiesztákat. Élvezik, hogy belekiabálhatnak a mikrofonba, és azt is, hogy visszajátszom a hangjukat. Még az idősebbek sem óckodnak ettől, pedig emlékszem, évekkel ezelőtt, amikor először jártunk itt, haragudtak a fényképezőgépre. A hang csak eszköz, de az arcunk, az a lélek, magyarázzák. Életem végéig fogok ezen gondolkodni. Két tőmondatban az emberiség lényege. Ilyesmire mondják, hogy gyönyörünk.
Sitaweza kamwe kuvumilia Amekuwa hanijali hata kwa maradhi Usiku na mchana yuwa nikemea Hata kimie nende shule sababu si mwanawe Hata kimie nende shule sababu si mwanawe Mama tafadhali nipeleke kwa baba Mama nakuomba unipeleke kwa baba Mama nakuomba unipeleke kwa baba Mama nimechoshwa na haya mateso Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo Sitaweza kamwe kuvumilia Sitaweza kamwe kuvumilia Amekuwa hanijali hata kwa maradhi Usiku na mchana yuwa nikemea Hata kimie nende shule sababu si mwanawe Hata kimie...
Livet velem kapcsolatos bemutatója nem mindenki győz meg. A vendégek közül néhányan gyanakodva néznek. Mi az, hogy író? Morfondíroznak. Talán inkább kémkedni jöttem ide. Nem mondom, végül is hízelgő ez a matahari hasonlat, bár ha nem tévedek, a hölgyet főbe lőtték, vagy akasztották? Egyre megy. Szeretném, hogyha a mama natura oldaná meg ezt a kérdést esetemben. Szóval, hogy kémkedek. Miután? Bármiután? Végül is bizarr helyez. Egy valamikori malária kutató központ, amelyet septében költöztettek le innen a hegyről. A hitetlen egyének kellemetlenkednek néha. Mindig is tudtam, hogy a hitetlenség legalább olyan veszélyes, mint a hit. Mindkét esetben a rögeszméséké a terep. Márpedig azoktól őrizzen az úr, vagy az úr negációja, pontosabban tagadása. A tartózkodási engedélyemmel is volt némi húzavona, de Livetnek sok barátja van, akik rám is valamiféle barátként tekintenek, mivel hogy én Livettel tagadhatatlanul igen jóba vagyok, annak ellenére, hogy néha csúnyán viselkedek vele, azaz különféle ürügyekkel elzavarom a szobájába, és ezért ő, ha nem is sértődik meg, mindenképpen bánkódik. Márpedig én nem szeretek senkit bántani, ezért mindig kiszoktam engesztelni valahogyan, a leggyakrabban azzal, hogy vele hálok. Szóval a barátai segítettek az engedély megszerzésében, de figyelmeztettek is. hogy ez itt mégsem a paradicsom, bármennyire is hiszek ebben. Mondtam nekik, hogy a hitem megingathatatlan. Nevettek. Őrizkedjen a pókoktól, mondják. A pók egy perverz állat, teszik hozzá. Nálunk ezt az emberekre értik, mondom, mire ők sejtelmesen mosolyognak. Nem vagyok orvos, mondom az egyik hitetlenkedőnek, aki ragaszkodik ahhoz, hogy szétnézzen a szobámban. Szinte semmim sincs, csak a könyveim. Hajón érkeztek, anyám utánam küldte őket, a dobozukat most szekrénynek használom. Mindig is ilyen bútorzatra vágytam. Ez itt mind irodalom, ismételem a molcos pasasnak, aki betűzni próbálja a nyelvünket. Egészen ügyesen egyébként. Filozófia nincs? Kérdi Mogorván. Nincs filozófia, válaszolom közömbösen. Teljesen mindegy, ezek miatt is mágiára vetnének, mondom könnyelműen. Mágiára? Kérdi. Ha mondjuk az inkvizíció hirtelen újjáéledne, mondom, miközben Livettet nézem, aki kétségbe esetten nyisziteli a torkát az ujjával. Miszerint hagynám abba, mert túl messzire bevittem már ezt a pasast az ingoványba. Mosolygok hát a legszebb mosolyommal. Kicsit félek ettől az úriembertől. Nem hasonlít az itteniekre, igazi pápua arca van. De ha jól tudom, a pápuák is Afrikából származnak. No de a félelem még sohasem gátolt meg engem semmiben. Livett a kelleténél hangosabban adja ki az utasításokat. Hogy tálalják a vacsorát, készítsék a fürdővizet, mi egymás. Megbocsásson, mondom a kötekedő fickónak, aki még mindig a könyveim között matat. De most ki kell menjek fát vágni. Ó, a maguk népénél is a nők végzik ezt a munkát? Kérdi felderült arccal. Nem, válaszolom, nem ők végzik. Csak ha muszáj, teszem hozzá. Nálunk mindig muszáj, mondja a pápua, és tovább turkál a könyveim között.
Elmenék én a városba, piros gyüngyöt vettem, azt én hazavittem, asztalomra tettem. Híj uramnak engem, kincsem feleségem, nem hílok én téged teljes életembe. Mert az apám házát nagyobb urak járták, őket sem uroltam, téged sem urallak. Elmenék én a városba, piros ruhát vettem, azt én hazavittem, asztalomra tettem. Híj uramnak engem, kincsem feleségem, nem hílok én téged teljes életembe. Mert az apám házát nagyobb urak járták, nőket sem uroltam, téged sem urallak. Elmenék én az erdőbe, somfapácát vágtam, azt én hazavittem, ajtóm után tettem. Híj uramnak engem, kincsem feleségem, nem hílok én téged teljes életembe. Mert az apám házát nagyobb urak járták, nőket sem uroltam, téged sem urallak. Elévettem én a pálcát, ütni, vágni kezdtem, uram vagy teljes életembe, uram vagy egész életembe.
Részletet hallottak Márton Evelin látó nívódias írónő Szalamandrák éjszakái című regényéből a szerző felolvasásában. Ezzel adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!